Első fejezet. Isten csodái. Szép derült nyári éjszaka volt. Az új hold már leszállt az égről, egy felhő nem látszott rajta, csak a fényes csillag ezrek ragyogtak csendesen a föld felett. Minden néma volt körül, szél sem ingatta a fákat, hegy és völgy pihent csendesen, csak néha ütődött fel valami távol ismeretlen hang, s egy-egy pillanatra, mintha világosabb lett volna az éj. Mintha az alvó természet álmában beszélne, és a behunyt szemű éjszaka felfelnyitná szempilláit. Maga Kolozsvár oly édes deden szunnyadt fekete zsindelyes tetőivel, és mél a tornyaival a völgy teknőjében, hogy még egy lámpa fény sem árulá el benne az életet. És miután a fejedelem szigorúan meghagyá, hogy az ő palotája előtt ne kiabáljanak az éhi őrök, azok annyira szót fogadtak, hogy az egész városban sem kiállták meg az órát. Oka pedig a tilalomnak az volt, hogy a fejedelem az éjszakai órákat palotája torony erkélyén szokta tölteni, vizsgálva a csillagokat, mert amióta Erdélyben a múlt télen a legelső éjszakfény feltűnt, melyet még akkor a legnevezetesebb természettudósok sem ismertek, apafi minden egyéb tudományos dolgaival felhagyott, annyira beleszeretett a csillagászatba, mégpedig annak tisztán tudományos oldalába, mellőzve a csillagjóslásoknak akkoriban divatozó babonáit. Egész éjszakákat elült ott a torony tetején, mikor szép csillagos idő volt. Egyik vagy másik benső meghittje társaságában, minők voltak Bíró János uram, az udvari mulattató tudós, Passai János uram professzor, és nagy tiszteletű Magyari László uram, az udvari lelkész, kiket néha bor nem issza, Anna maga is felváltott. Hanem már az ilyen eseteknél volt apafinak annyi jó ízlése, hogy a csillagokat ne a láthatáron, hanem felesége szemeiben vizsgálja. Ez éjjel éppen a nagy tiszteletű úron van a sor, ki is ülvén apafi mellett a nagy zselye székben. Kezeit testének nem megvetendő terjedelmű alsó részén egymásba fogva tartván. Már-már annyira elnyomattatott a buzgóság által, hogy úgy szólván alszik is. Miatta a fejedelem találhat csillagot eleget. Apafi pedig len egy nagy kihúzó-behúzó, kerekes ágyúnyi nagyságú teleszkópiummal célozván az eget, nagy figyelmesen kíséri a plánéták futását, hogy szinte belefájdul az egyik szája szeglete az örökös félszembehúnyásban, midőn ama rejtelmes villanások megdöbbentőleg kezdenek hatni figyelmére. Mit jelenthet ez, kérdi elém magától, majd a nagy tiszteletű úrtól? S midőn a kérdezett, édesdett horkolással felelget szavára, hosszúsan megrángatja palástját. Hát ne aludjék kegyelmed ilyenkor! Hop-hó, kiált a felébredő úgy téve, mint szokott rendesen tenni, akit felébresztenek, és mutatni akarja, hogy már nem alszik. Ejnye, ezt ugyan szeretem, hogy felébresztett nagyságod. Éppen azt álmodtam, hogy prédikálnom kellett volna, s nem jutott ezenbe a textus. Törülje ki kegyelmed a szemeiből az álmot, és nézzen az égre. Mit lát? Sok szép csillagzatot. És nem veszi észre azt a csodálatos tüneményt, hogy az egészen tiszta, felhőtelen ég olykor felfelvilláblik? Na, vagy igenis? Nos, hát mit gondol, mi lehet ennek az oka? Nagyságos uram, szólt a pap kegyes önmegadással. Én az Isten útjait csak tisztelni tudom, és nem vizsgálgatni. Ami onnan felül jő, az mind helyes és mind jó. S balgatag az olyan bölcs, ki véges ésszel utol akarja érni a véghetetlent. Ha ő felségének úgy tetszik, hogy a derült ég villámokat löveljen, én megnyugszom szent akaratában, és nem kérdezem, miért van az. Mert tudom jól, hogy aki a világokat alkotá, nem bízta mire ánk, hogy azokat feltartsuk. Jól van, nagy tiszteletű uram, aludjék kegyelmet tovább, szólt apafi újra bele agyarkodva távcsövébe. S nézett rendíthetetlenül a csillagos égbe, véghetlenül bámulva rajta, hogy a nagyító üvegen állt a legfényesebb algol, és Dene Bóla is oly porszemnyi kis pontnak látszik, mint a legkisebb köd csillag. Egyszerre, mintha az ég boltozaton tört volna keresztül, iszonyú recsegés ropogással támad elő egy óriási meteor, s elkezd futni déltől éjszak felé, mintha éppen Kolozsvár fölött repülne. A pompás tűzgolyó szikrákat hányva vonult végig a magasban, lassudan, méltóságosabb, mint egy kialvó nap, mely nem képes az eget bevilágítani többé. Hosszú tűzfarka kígyózva vonult utána, és ezernyi szikrát hányva pattogott, oly robajjal, mintha ért szekerek rohannának a vashidakon keresztül ott a magasban. Az égi zajra egyszerre megelevenült a környék. Az emberek kifutottak házaikból a tünemény bámulatára, az utcák megnépesültek, s a közelebbi oláfalukból áthallatszott, mint verik félre a harangokat. A tűzgolyó pedig, amely nagyságára akkora volt, mint a telehold, miután a legsötétebb vörösből fokonként a legfényesebb ezüstfehérbe ment át, és még egynehányszor majd kékre, majd rózsaszínűre változtatta színét, és eközben a szivárvány minden színeire váló csillagsziporkákat hullatott az örgő ropogás között, egyszerre sebesen kezde lefelé bukni, addig víz irányosan úszó farkát maga után kapva. Jézus segíts, kiáltának a megnépesült utcában, mindenki azt hitte, hogy ott fog leesni. Ezen pillanatban a villámnál ezerszerte ragyogó lobbanással, és oly mennydörgéssel, mely a földet reszkedteté meg, szerte szét pattant a meteor, és az ég ismét sötét lett, mint azelőtt. A kolozsváriak azt hitték, hogy éppen a fejük fölött szakadt szét a tűzgolyó, pedig Brassóban is éppen úgy látták azt támadni és elmúlni, hogy végtelen magasságban járt az. Sőt, Szent Miklóson le is ütött egy szétszakadt darabja, és éppen Sándor Mihályi asszonyom házára esvén, annak asszonya fogván egy dézsa vizet, nyakon üntével a mennykőt, s akként fogá azt meg a kötényével, de meg is égette a kezét emberül. És még másnap és harmadnap is oly forró vala az égből esett tömeg, hogy puszta kézzel nem lehet-e hozzányúlni. Mehány napig volt miről beszélni Erdélyben. Noha az egész országban alig volt ember, aki a zajnos tüdeményt ne látta volna, mégis e nehány nap alatt úgy megnőtt annak a híre, hogy krónikákat lehetett volna írni róla. Előbb csak tüzes ember lett belőle, aki sárkány kígyó lovagolt és csillagokat okádott, de utóbb úgy felszaporodék, hogy még a megvilágosodott Betlen János is kész volt naplójába feljegyezni, miként az ég erősségében két tüzes tábor csapott összelángoló pallosokkal viaskodva egymás között. Miként hallatszott a dobok pörgése, mint követte ezt majdan három ágyulövés és rá iszonyú csatazaj. Emberek ordítása, halottak nyögése, mint hullott az elesettek vére alá a földre véreső képébe, s mint vonult el az égen harcoló égő tábor lassanként Brassó felé, s mint lőd vége a rémes ütközetnek egy irtóztató ágyú dördüléssel, amikor egy roppant négyszegletű tömeg, kénkő színű lánggal égve, Nemes Sándor Mihály uram portáját választák ki magának, hogy arra lehessék. Holott is a házi asszonyság által konfiskáltatván, előbb annak kezét ugyan megégette, de később darabokra töretett, s a lakosok között via facti felosztatott. Ő nagysága a fejedelem ritkaság tárába is jutott belőle egy darab, illatja nem bala kellemetes. Egy napon éppen heti sokadalom lévén Kolozsvárott, nagy tiszteletű Magyari László uram kint ült a háza előtti kellemetes szőlőlugasban, melyen akkor több mint 300 fürt érett szőlő lógott. Mellette ült a festett lócán, tisztelendő. Drágos Ciprián uram, a helybeli pópa, kivel a református esperes példás egyetértésben élt, számtalanszor megvendégelvén őt, ki már kalugyeri állapotában igen ragaszkodék derült kedély kollégája családi köréhez. Még akkoriban sem Csetnek, sem Kós Pallag nem bírt országos nevezetességgel, és a pipázás még csak az országgyűlési tilalmakból volt ismerve. A magyar ember csak nevette a bolond törököt, aki füstöt iszik és bort nem iszik, minél fogva két tisztelendő úrnak nem lévén módjában az újabbkori időgyilkolási szerekhez folyamodni. Bőséges ideje maradt a világ folyása felől elmérkedni. Az emberek jöttek-mentek előttük, s a két jó úrnak különös mulatságú szolgált az előttük járók köszöntési módjából eltalálni, melyik hitfelekezethez tartoznak. Ha jött egy szép csendesen ballagva az utcás, oda se nézve a tisztelendő urak felé, midőn már túlhaladt rajtuk, akkor megemeli kalapját, egy dicsértességet mondott, s folyvást rá se tekintett azokra, akiknek köszönt. Ez pápista volt. Jött egy másik. Az már messziről szemébe nézett a két úrnak, s még mikor túlhaladt rajtuk, akkor is hátrafordított fejjel nézett vissza ráig, de nem köszönt. Erre fogadhatunk, hogy unitárius. Ha jött egy, ki már jó messziről levette kalapját, s hosszú hálálkodással közelge feléjük, az Olá volt. Oda ment hűségesen kezet csókolni előbb tisztelendő drágos uramnak, aztán becsület tudásból Magyarinak, ki is hiába küzdött ellene, az Olá addig odább nem ment, míg le nem fogtas kezet nem csókolt. Végre, ha jött valaki megemelt kalapjával Magyari uram felé mutatva, s jól kimondott, kerek hangon így kiállta. Szerencsés jó napot kívánok kegyelmednek, nagy tisztelendő Magyari László uramnak. Az minden kétségen kívül kálvinista volt, s csak azért kiáltotta oly világosan, kegyelmednek Magyari László uramnak, nehogy a másik is magára vehesse a köszöntést. Két úr nevetett rajta eleget. A kegyelmet hívei kevésbé toleránsak az enyimeknél, szólt a pópa. A nyakukban van a hiba. Jöttek azután a vásáros asszonyok. Egyik egyet, másik mást hozott a papnak. Vissza ne utasította légyen a kegyes adományt, bárha semmi szüksége nem volt rá, mert különben kikiáltották kevének. Jön egy asszony hóna alatt hoz két döbözt. Ehen hoztam egy kis szilvaísz nagy tiszteletű uramnak. Ha több termet volna, bizony többen szolgálnék. Ez sem fogy el nálam három esztendei. Ott benn van az asszony, majd az által veszi. Az asszony visszajön. Bizony, édes nagy tiszteletű uram, nem ártad egy kis esőért könyörögni, mint kiszáradt a vetés, az őszinek már úgyse használ, de még a tenger és a fuszulyka felveheti magát. De majd jövő vasárnap könyörögni fogunk érte. Jön utána egy másik asszony, taigán hozott egy bödön lépes mézet. A nagy tiszteletű asszony számára hozta ezt a falat szopnivalót. Visszajön aztán, s megáll a pap előtt. Jaj, édes nagy tiszteletű uram, nagy utat kell tenne. Mézet viszek fel Krakkóba, attól tartok, eső kap az úton, mint pocsékká leszek. Könyörögjön egy kis jó időért. Magyari László uram nem hagyja magát megzavarni. Már édes lelkem, azt a jövő vasárnap nem tehetem, mert akkor elsőért kell folyamodnom, hanem ahhoz egy hétre szívesen engedek a kegyelmet kívánatának. Ismét másik asszony jön. Tiszteli az uram a tisztelendő urat, itt küldi ezt a... Azalatt kibontott egy csomó papíros közül egy pár igen szép ezüst sarkantyút. Nekem-e? Hát, bizezt apu István uram számára készítette az uram, aki udvari ötves, tetszik is ismerni. Na, de a jó úr megrágta a szíjat, mikor készen volt, le akart vonni a kialkudott díjból. Az uram pedig csak egy poltúrával sem engedte a láb, inkább azt mondta, odadom a papnak. Mit csináljak én ebben, édes jó asszony? Tudja kegyelmet, hogy én sarkantyút nem viselhetek. Hát én nem bánom, de vissza nem viszem. Van nagy tisztelet uramnak, hajadon leánya, majd ha azt férjhez adja, aztán annak fia születik, s az majd megnő, akkor annak jó lesz. A pap kacagott, hogy a könnyei folytak bele. Elhagyta azonban a kacagást, észrevevén, hogy az asszony erőnek erejével sírni szeretne. Hát, kegyelmednek mi baja akadt Mátyusné asszonyom? Hát, azért az én kisebbik uramért kellene egy fohászkodást intézni, hogy az Isten gyógyítsa meg. Hiszen, ha jól tudom, már elhagyta a hideg, és régóta nem beteg. Nem bizaz a jámbor, de csak félünk, hogy megint beteg lesz. Mert az éjszaka is olyan csoda történt, hogy az urasági halastóban megütköztek egymással a halak, és úgy harcoltak, mint két ellenséges tábor. A holtakat összemarcangolva a partra kihányták. Hazugság, bolond volt, aki mondta. Szénási mester mondta. No, hiszen majd megtanítom én őt, hát ilyen híreket terjeszteni. De a kertészek is állítják. Igen, mert bizonyosan szigonnyal vadászták ők maguk a halakat, hogy föl ne tűnjék a tolvajság, csodát kiáltottak. Megmondja kegyelmed a magiszternek, hogy össze ne jöjjön velem valahol, mert... Az asszony elsompolygott. Kevés idő múlva jött a másik. Nagy titkolózva odament a paphoz, előre engedve sejteni, hogy iszonyú dolgoknak akar a hirdetője lenni. Mi a baj, Kálócini asszonyom? Nagy dolgok történnek. Gondolja csak, nagy tisztelendő uram. A múlt éjszaka, mint a szérűs kertemből jönnék hazafelé, hogy rövidebb úton járjak, a külső kápolna felét értem, hát, amit ott nagy csendesen elhaladok, éve három vagy négy ismerősömmel találkozom össze, kik szinte a város felé szándékoztak. És amint engem megláttak, suttogva mondának, hogy az Isten szerelmért ne menjek tovább, mert veszve vagyok. Hát én el nem tudnám gondolni, mi történt, mitől egyszerre orgor a hangok és éneklés üti meg a füleimet. Jóságos atyám, mi lehet ez? Kérdezem ismerőseimtől. Mire azok nagy remegés között elbeszélék? Mi szerint? Szemeik láttára előjöttek a halottak a temetőkertből, és belépkedtek a kápolnába, és most ott énekelnek. Nekem hajam szálai borzadtak. Most sem tudom, miért nem futottam el onnan. Végre elvégződött az ének, és az orgonaszón, hogy halkan megnyit a kápolna ajtó, és kilépkedtek rajta, egyenként a kísértetek, fehér halotti lepedőkbe burkolva, mintha nem is a földön járnának, egyenként eltűntek a temető halmai között. Minket a borzalom nem engedett szóhoz jutni. Álmodta ezeket kegyelmed. Oly igazán láttam, mint most kegyelmedet. Ma újra beszéltem Szénási mesterrel, és újra bebizonyította ő is. Hogy jön ide megint Szénási mester? Hát nem mondtam még? Úgy, tehát még ott álltunk, elijedve a kápolna előtt, mindig attól tartva, hogy tán egy elkésett kísértet még kilép majd rajta, s ha eljövünk, még elkap bennünket. Hát, ím! Kit látunk az ajtó leghátul kilépni? A magisztert, testestül, lelkestül a maga százrétű köpönyegében és háromszegletű kalapjával. Mi nem akartuk őt meglátni, de ő észrevett bennünket, s oda jött hozzák nagy remegve, s jó estét mondva elbeszélte, miként már negyedik éjszakája, hogy őt a rémek fölkeltik ágyából, s kényszerítik velük a kápolnába menni, ahol egy óra hosszat neki orgonálnia kell. Mi ez a kísértők énekelnek? És amidőn vége az éneklésnek, egy kísértet felmegy a katedrába, s ott elkezd szónokolni, de ő nem hall belőle egy szót is, csak azt látja, hogy a szája mozog, s a kezei járnak. És hogy mindez nem jót jelent, hogy gonosz idők vagynak reánk készülőben,
háború és mindenféle ellenséges futás, és az országnak zűrzavaros felfordulása. És hogy mindezekről ne szóljunk senkinek, mert különben a halottak rajtunk állnak bosszút. Én valójában nem is beszéltem senkinek nagy tiszteletű uramon kívül, mégis tele van már vele az egész város. Már most én mit évő legyek? Menjen kegyelmed haza, és lásson a dolga után. Én fogadom kegyelmednek, hogy ez napságtól fogva. A kísértetek nem fognak a külső kápolnába járni, sem kegyelmeden bosszút nem állnak. Az asszony nagy hálálkodva eltávozott, a két pap hallgatásba merülve maradt, hallott csodákon elgondolkodva. Még le magyari László uram egyszerre minden előleges, invektívák nélkül felugrott helyéről, és elkiáltva magát, hazudsz, ha mondom, olyat ütött a levegőbe az öklével, hogy ha az, akire gondolt, éppen akkor előtte áll, bízvás kiüti egy nehány fogát. A pópa megfogá a köntösét. Ne tüzeljen kegyelmet, tisztelendő kolléga! Nem lehet köllel agyonütni az ördögöt? És emberi erő rövid ott, hol ember fölötti lények jelentkeznek. És miért volnának ember fölötti lények? Miért ne lehetnének azok a legegyszerűbb események a világon, miket a vakhit a csodák országaiba emelt? Kegyelmed nem tagadja tán, hogy Istennek hatalma van magát kijelenteni, csodák és tünemények által? Kétféle csodákról beszélünk, Isten csodáiról és ördög csodáiról. De én harmadikat is tudok, azok, melyeket incselkedő emberek mívelnek, hogy a népeket ámítsák. Mi oka volna valakinek a népeket ijeszgetni? Lehet elég ok. Nem emlékezik-e kegyelmed a múlt évre, amidőn egyszerre elkezdtek egész Erdély országban gyújtogatni? Nem volt éjszaka, hogy itt vagy amott, veresleni ne láttuk volna az eget, s nem maradt egy helység az országban, melyet egy csapás meg ne látogatott volna. Míg végre, több gyújtogatót elfogva, azok egyenként kivallották, hogy nekik ez égetések által céljuk, a népnek elvenni a kedvét a háborútól. Hát, ha egy csodák meg ellenkező célból történnek, és míg egyik kéz a nép házait, a vele ellenkező ez alatt a nép lelkületét gyújtogatja. S inter duos litigantes a szegény nép, a tercius gaudet, hogy a könnye is foly bele. Tehát kegyelmed párt érdekből magyarázza a csodákat. Nem oda tére mindegyik vissza, kiárad a maros, s elönti az országot, és másnap az beszéli a nép, hogy így fog a vér előzölleni rajtunk. A sáskák megjelennek a határon. Ideben már az beszélik, hogy annyi fegyveres készül ellenünk. A pillangók veres cseppeket hagynak a leveleken, azt mondják, ez véres veríték, melyet a természet előre való borzadásában izzad. És tökös jelenik meg, így azt mondják, ez azon égő kard, amely sokakat ki fog oltani. És sohasem tudni meg, ki kezdte, ki terjeszti a híreket. A nép pedig vadul, ingerül, dühös lesz. Emberek, kiknek semmi mesterség a háború, odahagyják kaptafáikat, és lőni kardot forgatni tanulnak. Becsületes céhek, iskolai tanulók csapatostul kezdenek egymással hadakozni. Mint legközelebb a brassai vargák és tímárok, s az enyedi diákok, s vagynak kikre nézve, e dühött hangulat kívánatos. Bizony mondom kegyelmednek, hogy a csodák mind a magasból származnak, de mégsem az égből. Míg a nagy tiszteletű urak ekként beszélgettek, a vásár téren valami látványotta elő magát. A népség egy helyen csoportosulni kezdett, és néhány pillanat alatt oly nagy lett a tolongás, hogy egy almát nem lehetett volna lehajítani. Nini, szólt az elébb figyelmessé lett pópa, ott valami történik. Olasz kutya táncoltatók lesznek, vagy valami török árul megifító balzsamot. Ím azonban nagy futva érkezik a tömeg közül egy Köpcös kerek hasú férfi, és már messziről integet, kiabál. Nagy tiszteletű uraim, jöjjenek, de gyorsan! Magyari megismeri a kisdet férfiúban az egyházfit, s nem tud el mire vélnie minden formalitásokat mellőző hívogatását, azért is bevár rá, míg egészen odaért. Mi lejtek egyelmedet, hogy úgy felháborodott? Miért nem jön a tisztelendő úr, amikor hívom, szól az oly hangon, mintha ő parancsolna az esperesnek. Itt a piacon egy ördöngös ember van. Lehet ott még több is, de ez valóságos ördöngös. Olyat, akit megszállt az ördög, eszi a földet, és túrja a tajtékot, és proféciákat mond az embereknek. Magiszter Szénási éppen most érkezett oda, de semmire sem megy vele. Mentő jobban exorcizálja, az annál dühöttebben beszél. Már arra is példálózik, hogy Erdély címeréből a hét vár közül nem maradt meg több, csak kettő. A csillag le fog esni belőle, a félhold pedig teleholdá fog megnőni. De már ez mégis sok, kiállt a felegész méltatlankodással az esperes. Egy házfiúra menjen kegyelmed a szobámba, s hozza utánam a nádpálcámat. Kolléga uram, maradjon addig itt. Azzal egész tekintély súlyával az összecsődült sokaság közé lépett. Emberek megismerték, s utat nyitottak előtte. Egész addig a kisdett térségig, amely bámulatuk tárgyai számára volt felhagyva. Egy láncokkal körülvett kő emelvény volt az, melynek legalsó lépcsőjén egy meghajlott termetű, száraz férfi állt. A legtetején pedig egy hamuszín pofájú siheder feküdt, összekuporodott állapotban. Ez volt az ördöngös, a másik pedig magiszter Szénási, vagy mint őt felsőbb körökben nevezték, Proteus Transzilvánikus, kivel bennünket nagy tiszteletű Magyari László uram most mindjárt bővebben meg fog ismertetni. Az esperes megállt a tér közepén, pozitúrába vágva magács kezeit hátratéve, a magiszternek fordult. Mit mívelsz e helyen, te korhely Proteus Transzilvánikus? A megszólított mellére tevékezés, arcát földig hajtva felfordítás szemeit az égre, hogy alig látszott valami a feketéjükből, s arcát oly háromszegletűre húzta, hogy aki nem ismerte, megszánta volna, és szólt a legalázatosabb, reszketeg, könyörületre indító hangon. Avagy miért nevez engemet kegyelmet korhely Proteus Transzilvánikusnak, holott az én nevem magiszter Szénási. Micsoda magiszter, pattant föl a lelkész. Ördögök mestere vagy, pokol organistája, Belzebub pedellusa. Kukta voltál Nagyváradon, de elszöktél egy gazdag zsidó lányas, hogy hozzájuthass, zsidóvá lettél érte. Kiszöktél Törökországból, ott eladtad feleségedet a tesszáliai basának? S hogy ne reklamáljanak, átértél az iszlám hitre, onnan megszöktél, s voltál cincár sok ideig Belgrádban, amikor legutoljára bejöttél Erdélybe, már akkor unitárius voltál, mert pénz gyűjtögettél a szamosújvári templom számára, s mi vagy most? Sehonnan ki, sehol sem lakik, és mindenütt található, mindenki szolgálja. Ki hordod a mendemondát Hencidától Boncidáig, Béldi Páltól Teleki Mihályig és visszafelé? Te családok összeveszítője, népek felháborítója, vallás felekezetek erindisze. Kit mindenféle alakban láttunk már, jónak, rossznak, kevének, alázatosnak, jámbornak és vérengzőnek. Vendégségekben, mint tányérnyalót, piacokon, mint demagóg, békesség idején, mint harci hőst, háború alatt, mint zarándokot, ki még külső alakodat is úgy tudott kiforgatni, beforgatni, hogy hamas sobánynak látunk és betegesek, holnap kihízott képpel állsz elénk. S ki most mankó után húzod a lábadat, ősz kopasz fejeddel, holnap kipödröd bajusszal lovon fogsz nyargalni. Ha nem addig akármi vémássá változhatnál, most megállj előttem, s felej nekem az összegyűlt nép előtt. Ki adott te neked hatalmat holtakat és rossz lelkeket idézni elő? Ki tett tégedet az idők prófétájává? Megszólított, fölemelé kezeit az égre, s hosszan felsóhajtott. Ó, én uram, én erős kősziklára építetett vára! Ím lássad az én ellenségem minő vermet ás én alám, hogy benne elejtse. Az én üldözőim, mint az erős bikák környül vettenek engem, és kapálják a földet. S orlikaikból égő tűz lövelére ám, s az én lábaim meg vagynak kötözve kemény tőreikkel, s hasonlatos vagyok a halottakhoz, kiket az éhes fenevadak sírjokból kiástak. De te, ó, uram, ki világ vagy a sötétségben, oszlasd el az én ellenségeim elméjének homályát, nyisd meg azoknak ajkait, akik némák, s azoknak füleit, akik süketek, s önts félelmet azoknak szíveikbe, akik felfuvalkodtanak magukban. S orcájuk megtelvén kövérséggel így kiáltanak mondván. Kicsoda a mi urunk! Amint a magiszter elvégzi patetikus beszédét, felemelkedik a kőemelvényre fektetett ördöngős. És rémséges szemforgatással végig tekintve a sokaságon csuklások és hörgések által szaggatott hangon megszólal. Jaj, háromszor jaj néked asszúrnak és Edomnak népe! Eljön az úrnak rettenetes napja, s elvesznek az ég világosságai. Elvész fegyver által, kit a nap készen nem talál, s azok, akik megmaradnak, torkék fognak járni az elhullottak vérébe. És akik elfutnak, olyanok lesznek, mint a bújdosó madár. Sírjatok Moáb leánya, és öltözzetek sákruhákba, mert a jajgatás egyik hegytől a másikig fog hangzani, s a hegyek oldalain és a kősziklákhoz paskolt kisdedek vére omlik alá. Azért készüljetek, hogy a ti dárdáitok meg ne rozsdásodjanak, és a ti kéz íveitek idege meg ne lankadjon, hogy amit őn eljön a rettegéseknek napja, a fölemelt zászlók ébren találjanak. Tehát dárda és kéz ív, mondta Magyari László. Tisztában vagyunk. S azzal odalépett az ördöngős elé, ki véres szemeit ijesztően hordozá vég a megrémült tömege. Jámbor próféta, vajon nem tudnád még, hogy a mai világban nem szokás kéz íjjal lövöldözni, hanem puskával? E komikus észrevétel halk nevetést kezd gerjeszteni a körülállók bátrabjai közt, mert elfolytandó egyszerre felegyenesedik a démoniákus, s összeszedve arca minden borzasztóságát a pap felé fordult, és reszketek tíz ujjával felé mutatva kísértetes hangon kiállta rá. Miközben magiszter Szénás is kárörvendő arccal irányzá mutató ujját a megszólított felé. Jaj, te neked Ákhámnak főpapja, Hámán örököse Béliálnak fia, gőgös Ákhitó fel! De Magyari László uramnak se kellett több. Nosza, udaugrék! S minek előtte más kigondolta volna, úgy ütötte pofon az ördöngöst, egyszer jobbról, másszor balról, hogy az majd lebukott, harmadszor pedig, hogy egyenesen álljon a kettős igazítás után, belemarkolt annak üstökéves megrázá emberül mondván. Hát ki fia vagyok én, bestekölyke? Jaj, 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 nagy tiszteletű Magyari László uram, ordítá az exorcizált, elfeledve a frázisokat és kísértetes hangot, s rövidségnek okáért csak az üstöke eleresztését instálta. Hát te ki vagy? Trifurcifer, riadt rá újra Magyari. Nem vagyok én senki, csak a magiszter kályha fűtője. Ereszel a hajamat, nagy tiszteletű uram. Az exorcizáló e szóra elereszti az ördöngőst, s míg az a nép szitka és kacaja között elszaladt, Magyari a magiszternek fordult. Futott volna már az is nyavajás, de a pap megragadá köntöse szélét, és éppen akkor érkezvén oda az egyházfia nádpálcával, ilyen szép tanítást kötött a lelkére. Te Istent gúnyoló, tarkahitű, zsidóból muzulmánra fordított edomita! Tudd meg azt, hogy én semmiféle ördögtől nem rettegek, legkevésbé pedig az olyantól, aki emberekben lakik. Ha tehát valahol kóboroltodban még egy atyád fiával összetalálkozol, elmond neki, hogy adott nekem az ég egy hatalmas ördögűző eszközt, itt fölemeli a nádpálcát, melyel a hasonlatos rossz lelkeket nem csak az emberekből, hanem az országból is ki tudom kergetni. Szénási szeretett volna már menni. Még egy szót. Ha a fejedelmi halastóban még valaha ütközetet mernek tenni a halak, én valamennyi kertészt és halászt mind elcsapatok a hivatalából. Végtére, mondja meg kegyelmed azoknak a kísérteteknek, akiknek kegyelmed éjszakánként dorgonálni szokott, hogy ki ne próbálják többet az orrukat ütni a lakásaikból, mert én magam odaállok egy fustéllyal, és fogadom, hogy új helyben hagyom őket, hogy vissza nem kívánkoznak többet az árnyékvilágra, amíg én itt vagyok. Ez szóm és mondásom. Többire nézve, az Isten javítsa meg kegyelmeden. Az elbocsátott renegát köpönyegébe húzódva iparkodott elveszni a néptömeg között, mi alatt nagy tiszteletű magyari László uram. Nagy diadallal tért vissza a parókiára, melynek lugasa alatt nagy csendesen üldögél tisztelendő kollégája. Nem vevén részt, sem pró, sem kontra a viadalban.